Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat. A mai alkalommal az emberi szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusairól ejtenék néhány szót, és azt is elmondanám, hogy ez az előadás mit keres itt a meghirdetett sorozat elején. Én legalábbis személy szerint szeretem tudni, hogy mit miért csinálok. Már Magyarországon is, meg szerte a világon nagy divattá vált az életmódváltoztatás. A különböző életmód tanácsadásoknak szinte se szeri, se száma, és nagyon sok távol-keletről jövő különleges egészségfilozófia látott itt Magyarországon is napvilágot. És az ember néha arra gondol, hogy ezek a keleti filozófiák az egészséges életmódra való hivatkozást egyfajta trójai falónak tekintik, hogy miközben meghirdetnek különböző egészségre vonatkozó elveket, ezekre az emberek általában nyitottak, készségesen hallgatják őket, aközben a maguk sajátos filozófiáját is becsempészik és elterjesztik itt a nyugati világban, ami nem lenne úgy önmagában baj, csak hát nem biztos, hogy az eféle filozófiákkal való megismerkedésnek a helyes útja. Ha én meg akarok valamit ismerni, akkor engedjék meg, hogy én keressem, utána járjak, és ne kelljen nekem egy egészségügyi tanácsadás kapcsán szembesülnöm azzal, hogy valamiféle ilyen jellegű rejtett képviselete, valamilyen egészséges elképzelésbe bújtatott különleges elképzelés jelenik meg egy ilyen keleti furcsa elképzelésnek. A másik, amit még mindig a bevezetés jegyében szeretnék az előadáshoz társítani, az az, hogy én szeretem tudni, hogy mit miért csinálok. Valamiféle eszmeiség kell legyen a gyakorlat mögött. Tehát én szívesen változtatok életmódot, de tudnom kell, hogy miért kell változtatnom, fontos-e változtatnom, és ha igen, akkor ennek hátterében milyen oksági összefüggések húzódnak meg, csak azért, hogy változtassak, azért nem, még akkor sem, hogyha ez mondjuk egy divatos áramlat. Ezek az előbb említett keletről származó sajátos elképzelések a szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusaira hivatkoznak. De amikor az ember beleolvas ezekbe, akkor vajmi keveset tud meg ezekről, mondjuk, hogyha buddhista, vagy főleg a hinduizmus hátteréről jönnek ezek, akkor különféle csakrákra hivatkoznak, hogy van 8 csakra, ezen egy kundalini kígyó kúszik fel, és ez felszabadítja a különböző erőközpontokat, és akkor az emberi szervezet így a gyógyítás szolgálatába áll, meggyógyítja saját magát. Élettanilag, anatómiailag ezek a dolgok nem igazoltak, az ember éppen ezért nem nagyon tud velük mit kezdeni. Viszont az én fülembe úgy bogarat tett az, hogy tényleg az emberi szervezetnek vannak ilyen képességei. Érdekes, hát ha megvágom a kezem, begyógyul. És amikor beheged, akkor attól kezdve nem sarjad tovább az a kötőszövet, ami elzárta a véráram útját. Ha eltörik a csontom, összeforr. És nem lesznek rajtam csontkinövések, mert pont akkor fog leállni ez a folyamat, amikor éppen szükséges. Tehát vannak ilyen öngyógyító mechanizmusok, és ténylegesen, ha az ember ezeket megismeri, és tudatosan foglalkozik velük, akkor akár az ember a saját érdekében, a saját gyógyulása érdekében ezeket hasznosíthatja. Például úgy, hogy ezeknek a működése útjából elhárítja azokat a tényezőket, amelyek a szervezet öngyógyító képességeinek a kifejtését tekintve akadályozó tényezőként vannak jelen. A legelején azt a kérdést kellene tisztáznunk, hogy mi az egészség és mi a betegség. Mert a mi világunkban erről nagyon sokféle elképzelés létezik, és nem biztos, hogy mindegyik megfelel a valóságnak. Azt mondják a tudósok, akik ezzel behatóan foglalkoznak, hogy itt Magyarországon is, és általában a nyugati kultúrákban fajlagos betegségekkel foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy van egy betegség, ami különböző tünetekkel jellemezhető, és ez a betegség egy különálló dolog, ami az egészséggel szemben áll. És éppen ezért, amikor egy-egy betegség gyógyítására az egészségügy felsorakoztatja maga erőit, akkor többnyire a tünetek kezelésére szorítkozik, mert úgy gondolja, hogy a tünetek megszüntetésével a betegség is elmúlik. Ez nem az az egészség filozófia, ami az emberi szervezet ismeretéből táplálkozik, ezt allopátiás orvoslásnak hívják, ami a betegséget egyfajta fajlagos problémának tekinti, ami ismétlem az egészséggel szemben áll. Pedig az egészség az ember természetes állapota, a betegség pedig az egészség hiánya. És a tünetek és a betegség közé nem szerencsés egyenlőség jelet tenni. Azt is mondhatnánk egy másik definíció formájában, hogy a betegség a természetnek abbéli törekvése, hogy az abnormális állapotot megszüntesse, és a szervezet zavartalan működését, egyensúlyi állapotát helyreállítsa. Azt is mondhatnánk, hogy az emberi szervezetben a különböző szervek működése egy sajátos összehangolt egyensúly jegyében fejti ki a maga befolyását. Azt is lehetne mondani, hogy a bizonyos belső egészség, vagy az egészséges szervezetnek mondjuk az a sajátossága, hogy a külső környezeti változások ellenére is fenntartja belső egyensúlyát. Példát említenék, a későbbiekben erre majd kitérnénk. Ha én mondjuk Kaliforniában, a halál völgyében sétálgatok, ahol 50 fok meleg van, ettől nem megy fel a lázam. És ha elmegyek a sarkvidékre, és ott mínusz egy néhány fok van, akkor ettől sem hűlök le, ha fel vagyok persze öltözve. Szervezet a hőmérséklet szempontjából és sok egyéb szempontból ezt a belső egyensúly állapotát az egészség érdekében fenntartja, mert 35,5 fok, hát plusz-minusz lehet valami különbség, szervezetek különböznek, ez az általános 36,5 fok, ez egy olyan hőmérsékleti tényező, aminek a jelenlétében a szervezet optimális szinten tud működni. Ha hipotermiás állapot áll be, tehát lehűl, akkor a szervezetnek ez a belső egyensúlya megbomlik. Például lehűlnek a végtagjaink. Hagyja a szervezet a végtagokat lehűlni, hogy a szervek közegében, ahol életfontosságú szervek működnek, fent tudja tartani ezt a belső hőmérsékleti szintet. Amikor remegünk a hidegtől, akkor a remegés is voltaképpen egyfajta hőfejlesztő tevékenység annak érdekében, hogy ez a belső egyensúly, ez az állandó hőmérséklet megmaradjon. Amikor izzadunk, akkor ugye az izzadás következtében lehűl a bőrfelület, megint csak azért, hogy túlmelegedés ne következzen be, hogy ez a 36,5 fokos állapot megmaradjon, mert ezen a szinten, ilyen hőmérsékleti szinten működik a szervezet optimálisan. Egy különleges dolgot iktassunk be itt a gondolatmenetünkbe, és egy kérdés felvetéssel indítanék. Gyógyít-e az ártalom? Ezt a kérdést Seje veti fel könyvében, az Életünk és a Stressz című könyvében, ahol érdekes módon próbál az egészségbetegség kérdésével foglalkozni, és kitér azokra az orvostörténeti érdekességekre, amikor embereket köpölyöztek, ugye vérlebocsátást alkalmaztak. Ez nem volt semmire. Ugye azt mondták, hogy mérgezett a vér, és akkor le kell ereszteni belőle jó néhány decit, és akkor a méreg koncentráció a vérben kevesebb lesz, tehát felhigul a vér. Ez a szerencsétlen Washington, az Egyesült Államok jeles politikusa megbetegedett, és egy nap ötször alkalmaztak nála vérlebocsátást, és végül, amikor egy orvosi konzilium összeült, és egy újabb ilyenlegű beavatkozáson törték a fejüket, akkor azt mondta, hogy most már ne, hagyják meghalni. Mert hogy ez nem jó semmire. Viszont ezért kérdeztem, hogy vajon gyógyít az ártalom. Mert észrevették, hogy például elmebetegeket korbácsolással lehet gyógyítani. Nem úgy, hogy félnek a veréstől, és inkább egészségesek lesznek, hanem azért, mert a szervezetet olyan hihetetlen sok hatás éri, amikor megverik, hogy meggyógyul. Meggyógyul olyan betegségekből is, amire közvetlenül a korbácsolás nem hat. Például észrevették azt, hogy rákos daganatok szűnnek meg, amikor Mexikóban alkalmaztak ilyet, amikor az illetőt maláriával fertőztek. És olyan magasra szökött 2-3 napig az illető láza, az immunrendszer olyan hihetetlen erővel lángolt fel, hogy még a daganatos elváltozások is zsugorodni kezdtek az immunrendszernek ilyen nagy hatású megnyilatkozása révén. A láz közvetlenül nem a daganatra hatott, hanem az immunrendszer turbosította. Éppen ezért Seje felfedezte azt, hogy amikor a szervezetet valamilyen hatalmas trauma éri, akkor megjelenik egy úgynevezett generális adaptációs szindróma, egy olyan tünet együttes, ami a szervezetben lévő valamennyi nem kívánatos jelenséggel szemben hatékonyan fellép. Majd erre mindjárt kitérnék. Nincs kapcsolat tehát a betegség oka és a kezelés módja között, hanem ezek a különben sem élettanilag, sem anatómiailag nem igazán igazolt beavatkozások a szervezet heves ellenállását váltják ki, aminek eredményeképpen a gyógyulás bekövetkezik. És amikor a szervezet ilyen egyetemesen lép fel mondjuk a durva beavatkozás kapcsán, akkor ennek a beavatkozásnak a hatása nem korlátozódik egyetlen betegségre. Hippokrátesz így fogalmaz, hogy a betegség nem csak szenvedés, hanem erőkifejtés is, a test küzdelme, hogy helyreállítsa az egészséget, és egy John Hunter valamikor a 17. században ezt a gondolatot továbbfejlesztve így fogalmazott, a sérülés maga igyekszik a gyógyulás feltételeit megteremteni. Claude Bernard is egy neves orvos volt valamikor a 19. század elején, ő pedig megalapította azt, hogy az élőlények legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a külső környezeti változások ellenére is fent tudják tartani belső egyensúlyukat, ezt homeosztázisnak hívják, erre majd kitérnék. A homeó az hasonlót vagy azonost jelent, a sztázis pedig állapot, tehát azonos állapotot. Ennek a példáit majd felsorolnám. Visszatérve a Seje-féle elképzelésre, Seje megállapította, hogy amikor mondjuk kísérleti állatokat nagyon heves behatásnak tettek ki, hőnek, bárminek, akkor különleges jelenségeket tapasztaltak. A mellékvese kérge megnagyobbodott, ugye mert stresszhormonokat kellett termelnie, a nyirokszervek zsugorodtak, vérzés fekély lépett fel a gyomorban és a nyombélben, és egy Seje generális adaptáció szindrómának nevezte, ami a szervezet bármilyen jellegű betegség megjelenése kapcsán összegzett reakcióját tükrözi. Legyen bármilyen betegségünk, legyen náthánk, influenzánk, sérülésünk, minden esetben zsugorodik a mellékvese, megnagyobbodik a mellékvesekéreg, zsugorodnak az immunszervek, és minimális bevérzések jelenhetnek meg a nyombélben és a vastagbélben, mert a szervezet megpróbál egyetemesen minden erejét és tartalékát mozgósítani, megpróbál fellépni a betegséggel szemben. Voltaképpen ezzel némileg meg is teremtettük, vagy meg is fogalmaztuk a szervezet öngyógyító működésének az eszmei alapját és hátterét. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet a szervezetet védekezésre ösztönözni. Magyarországon éppen az előbb említett példa kapcsán, hogy tudnék, malária kórokozóval próbáltak olyan magas lázat elérni, hogy ezzel rákos elváltozásokat is gyógyítsanak. Kecskeméten és a Péterfi Sándor utcai kórházban Pesten átmeneti ideig kísérleteztek lázkeltő terápiával. Befektették az illetőt, a beteget, a rákos beteget a kádba, teleengedték vízzel, és állandóan emelték a víz hőmérsékletét egészen addig, amíg az emberi szervezeten belül egy ilyen hipertermiás állapot meg nem jelent. 41 fokra emelték a lázat, 41 fok fölött már fehérjekárosodás lép fel, afölé nem léptek, de mivel nem minden rákos elváltozást gyógyított, és nagyon macerás és körülményes volt ez a beavatkozás, ezért nem foglalkoztak vele. Maradt a kemoterápia és a sugárkezelés. Egy másik kitérőt hadd tegyünk, ezt azért kellene átgondolnunk, mert tartalmilag lényegét tekintve összefügg a szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusaival. 2009-ben az orvosi Nobel-díjat 3 nő nyerte el. Nagy szégyen ez a férfiakra. Szégyenkeztünk is bőven, hogy hogy lehet, hogy a nők elhódították különben a férfiaktól az orvosi Nobel-díjat. A lényeg az, hogy ezek a nők felfedeztek egy érdekes dolgot a kromoszómák végén. A kromoszómák végén találtak egy úgynevezett telomer névre hallgató végződést, a telosz görög szóból, ugye ez azt jelenti, hogy vég. A kromoszómák végén ez a bizonyos telomer minden egyes sejtosztódásnál egy kicsit rövidül. Egy szomatikus, tehát testi sejt körülbelül 50-60 alkalommal képes osztódni. Minden egyes osztódás után ez a bizonyos telomer, ez a végződés rövidebb. És amikor teljességgel megszűnik, ez egyidejűleg a sejt halálát is jelenti, és akkor az immunrendszer bekebelezi ezeket a roncsokat, ezeket a maradványokat. Ami érdekes az az, hogy nem csak a telomer végződést fedezték fel, hanem felfedeztek egy telomeráz nevű enzimet, aminek a jelenlétében osztódik a sejt. Ha már ez a telomeráz nevű enzim nincs jelen, akkor a sejt osztódásra képtelen. És még tovább fokoznám. 3 olyan sejtféleség van, amelynél ez a telomer végződés nem zsugorodik, és a telomeráz nevű enzim termelése nem áll le. Ezek az ivar szervekben lévő sejtek, az ős sejtek, és harmadikat tessék kitalálni, a rák sejtek. A rák sejt végtelen burjánzásra, végtelen osztódásra képes, mert a telomeráz nevű enzim termelődése nem áll le, és ez a 3 orvos, kutató orvosnő arra gondolt, hogy ha a telomeráz nevű enzim termelését lehetne szabályozni, tehát az öncélú és ellenőrizetlen burjánzást lehetne kordában tartani, akkor gyakorlatilag felfedezték az örök élet lehetőségét, mert a testi sejtek osztódása is végtelenné tehető, szabályozott feltételek és körülmények között. Ez azért érdekes, mert ugyan az örök élet titkát nem fedezték fel, de azt felfedezték, hogy életmóddal, egészséges életmóddal ennek a telomer végződésnek a zsugorodása korlátozható. 50-60 osztódásra képes normális életvitel mellett egészséges életmódot folytató embereknél akár 100-szoros osztódásra is képesek. És egy állatkísérletre hadd utaljak. Az egerek ugye könnyen feláldozhatók, és általában egerekkel végzik a kísérleteket. Egy egér élettartama normális körülmények között 6-7. Ez alatt aztán bevet minden, szaporodik, él, nyüzsög, hihetetlenül magas hőfokon éli az életét. Amikor normális táplálékon tartották az egeret, akkor megállapítás szerint 6-7-ig élt. Amikor a felére csökkentették a kalóriabevitelt, akkor az élettartamuk a duplájára emelkedett. Amikor 6-7 eltelével a kontrollcsoport egértagjai már haldokoltak, a kalória szegény étrenden tartott egerek még javában élték világukat, szaporodtak, játszottak, el voltak nagyon boldogan. És ez is egy érdekes megállapítás, hogy amit mi egészséges életmódnak tekintünk, az nem biztos, hogy egészséges. Idősebb embereknél próbálták csökkenteni a kalóriabevitelt. Minőségi változás állt be az életvitelükben, érdeklődőbbek lettek, mozgékonyabbak lettek. Fel is tették a kérdést, hogy ki látott már elhízott 100 évest? Hát senki. Általában az idős kort megért emberek nagyon vékonyak. Azoknál a népeknél, természeti népeknél, ahol 100-120 évet is elélnek egyesek, ott a soványság, az idézőjelbe teszem, népbetegség. És hogy az egészségtelen életmódnak, az állt környezetben eltöltött életformának milyen egyéb járulékos, nyomorúságos következményei vannak, Angliában egy öreg otthonban a következő kísérletet végezték. Demens emberek, tehát ilyen agyilag leépült emberek, 80-90 éves emberek éltek el az öreg otthonban, az egész nap azzal telt, hogy néztek ki a fejükből. Ettek, tehát csak nagyon alacsony szintű testi funkciókat végeztek, és gondolt egyet az egyik orvos, egyetlen dolgot tettek. Megemelték annak a helyiségnek a levegőjében az oxigén tartalmat. Felélénkültek, beszélgetni kezdtek, érdeklődést tanúsítottak a környezet jelenségei iránt, egyszerűen emberhez méltó módon kezdtek viselkedni, csak egyetlen a 8 egészséges életmódra vonatkozó alapelvből csak egy területen jelentkezett változás, és már is az életminőség hihetetlen mértékig megjavult. Erre majd a későbbiekben itt látom a felsorolásban, március 13-án a 8 alapelv kapcsán majd tetszenek egy kicsit többet hallani. Néhány dolgot még mindig a szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusairól hadd szóljak. Van egy úgynevezett, az emberi szervezetben működik egy úgynevezett közvetett repair vagy helyreállító mechanizmus. Hogyha érzékeli a szervezet, hogy a DNS károsodott, akkor lebontja a károsodott DNS-t, és újjal és egészségessel pótolja. Seje például azt írja, hogy az öregedés a szervezet kopásának a mértéke, és egyre többen halnak meg olyan betegségekben, amelyekkel szemben a klasszikus orvostudomány tehetetlen. Kopási, degeneratív jellegű betegségekről szól, viszont ugyanez a selje ugyanabban a könyvben, ebben a bizonyos életünk és a stressz című könyvben azt is írja, hogy az emberi életkor határát káprázatos mértékben ki lehetne tágítani, ha nagyobb összhangban élnénk a természet törvényeivel. Az előbb erre utaltam, a telomer végződések kapcsán. Viszont érdekes ellentmondások olvashatók, vagy találhatók az orvostudomány megállapításaiban. Elhoztam néhány könyvet, hogy vitába szálljak egy-két megállapítással. Azt a könyvet nem hoztam el, amiben a degeneratív jellegű betegségek jellemzése olvasható, de például a metabolikus szindrómáról. Ez ugye ez anyagcsere probléma, anyagcsere zavar, egy összetett anyagcsere zavar, amiben cukorbetegség, magas vérnyomás, elhízás és ennek a szövődményei jelennek meg. Azt írja egy Halmos Tamás nevű professzor, hogy akár a cukorbetegség, akár a metabolikus szindróma tünetszegényen alakul ki, progresszív, tehát halad előre, tünetszegényen és letális, azaz végzetes. Azt mondják, hogy ezt a folyamatot kordában lehet tartani, de nem lehet gyógyítani. A civilizációs és általában a degeneratív jellegű betegségekre vonatkozóan mindre kiterjedhető ez a megállapítás. Szív- és érrendszeri problémáktól hal meg Magyarországon is a legtöbb ember, ezt követi a sorban a rákos megbetegedések sora. Tehát szív- és érrendszeri problémák, elzáródnak a koszorúerek, agyi infarktus, szívinfarktus és egyéb ilyen jellegű problémák jelennek meg. Nem tudom, hogy ez a kiadvány ismerte önök előtt, ez az amerikai orvosi szaklap magyar változata, 1999-ben jelent meg Magyarországon az első szám, hogy azóta megjelent-e újabb, azt nem tudom, de a legelső számban azt mondják, idős emberek távolra jól látnak. Nem tudom, hogy a középkorúak is, vagy a fiatalabbak is, majd olvasom, jó? Radikális életmódváltoztatás a szív koszorúér betegség visszafordítására. Az előbbi említett megállapítás arról beszél, hogy ezek nem visszafordítható folyamatok. Úgy lehet megoldani mondjuk egy szív koszorúér problémát, hogy értágító ballont juttatnak be, stentet juttatnak be, tehát egy ilyen kis csövecskét, ami kitágított állapotban tartja a koszorúért, hogy a szívizom vérellátása a továbbiakban is működjön, vagy ha ezek már nem működnek, akkor bemetszés a bokánál, bemetszés a combtőben, és kiúzzák a vénát, és ezzel a lábból nyert vénával áthidalják a szív eltömődött koszorú ereit, hogy átmenetileg az életet, a szívizom működését fenntartsák. Ez nem hatolt be a tudatba, hogy életmódváltoztatással a szív koszorúér betegség visszafordítható. Visszafordítható. És akkor most mutatnék valamit. Ugye nem kell nekem a mikrofonhoz annyira kötődnöm. Nem. Jó. Akkor majd mindjárt lemegyek és megmutatom a képeket közelről. Csak előzményként szeretném elmondani, hogy gyakran előfordul, hogy a hóhért akasztják. Egy miskolci származású, itt nagyon sokáig orvosként tevékenykedő barátom, 62 éves korában meghalt, kardiológus mi volt ellenére, mert billentyűcserét hajtottak végre nála, és bypass műtétet, és a műbillentyűnek az élettartamáról elmondták neki, hogy kb. 10 év. Ugye ez régen történt. Viszont nem egyszer meghívott ebédre, és én ilyen egészségtelen ételt még életemben nem ettem, mint nála. Vastagon, újnyi vastagon úszott a libazsír, vagy kacsazsír a leves tetején. Hát alig, hát udvariasságból ettem, és utána nem tudom mennyi ideig böjtöltem, hogy kiheverjem. 62 évesen meghalt. Kardiológus létére. Na, egy ugyanilyen hóhérról van szó, akit akasztanak. Amerikában, Clevelandben, ugye ez a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításának a mekkája Amerikában, egy szívsebész szívtáji panaszokat érzékelt magán, zsibbadás, anginás fájdalmak, izomösszehúzódások, görcsök. Ő aztán tudta, hogy ez mit jelent, és elment a saját kórházában az egyik kollégájához, és azt mondta, hogy azt hallottam, hogy te életmóddal megpróbáltad gyógyítani az ilyen jellegű betegséget. Tudom, mivel jár egy szívkoszorúér műtét, ugye elvágják a szternumot, a szedcsontot, ez porcos, ez nem forr össze, mint a csont, ezt drótozzák, és már utána az életminőségnek annyi, ahogy mondani szokás, mert nagyot nem emelhet, mert szétmegy a drót. mert ugye ott nincsen ez az összetartó porcos réteg. Tehát állandóan figyelnie kell az illetőnek magára, és hogyha az életmódján nem változtat, akkor 2-3 év alatt a pótlásként betett koszorú erek ugyanolyan állapotba kerülnek, mint azok, amelyeket korábban már tönkretett az illető. Itt van ezen a képen, így mondom, hogy itt tehát a baloldali képen egy beszűkült szív koszorúér látható, azja az orvosé, amelyikről beszéltem. 2,5 év elteltével a gyógyult koszorúér. Tehát azért, mert a klasszikus orvostudomány a tüneteket gyógyítja, abból nem következik, hogy ezek a betegségek életmóddal nem befolyásolhatók. Amit a szervezet egyszer felépített, kényszer hatása alatt, ugye úgy alakul ki ez a bizonyos beszűkülés, hogy megjelenik a vérben egy magasabb szintű vérzsírtartalom. Ez a magas szintű vérzsírtartalom arra sarkalja a hemoglobint, hogy összecsapzódjanak, tehát hogy összeragadjanak, tapadóssá válnak. És ezek aztán ilyen kis rögöket alkotva eltömíthetik, elzárhatják a hajszálereket, és úgy próbál a szervezet ezzel szemben fellépni, hogy egy kötőszöveti burjánzással az érfalhoz tapasztja, és a vérrel való érintkezés lehetőségét ez a bizonyos kötőszövetes fedél lehetetlenné teszi. Igen ám, de ez a kötőszövetes fedél, ez merev, ettől lesznek az erek merevek, és ugye ez könnyen leválik onnan, és ezek a plakkok, ha leválnak, akkor eltömik az ereket, és már is beáll az infarktus. Szóval ezek nem igazi megoldások, de a szervezet mégis megpróbál valahogy megoldást találni, hát jobb hián így teszi. Itt van egy másik. Azt mondjuk, hogy a cukorbetegség tünetszegény, progresszív és végzetes. Azt mondják, hogy 18 évvel lerövidíti a különben hát átlagos életmódot folytató, de nem cukorbeteg ember életét. 10-18 évvel rövidebb, és hát az életminőségről nem is beszélve. Ha valaki önök közül tud angolul, akkor egy visszatérő szóra szeretném a figyelmet felhívni. Ugye itt a szív, heart disease, ez a szívbetegség. Két szó van itt. Prevent, azt jelenti, hogy megelőzni, és a reverse, erre tenném a hangsúlyt, ez pedig vissza. A szívbetegség megelőzhető és visszafordítható. Ezt a mai orvostudomány nem igazán támogatja. Elvétve talán, de a hivatalos klasszikus protokoll nem tanítja és nem foglalkozik vele. A cukorbetegség, ugye ez ismerős ez a szó, diabetes. A reverse szó itt is megtalálható, visszafordítható. Visszafordítható életmóddal természetesen, még a hasnyálmirigyben lévő Langerhans szigetek béta sejtjei is regenerálódnak. Egyes típusú cukorbetegeknél is észrevették, hogy ha az életmód feltételei megteremtik a lehetőségét, akkor miután a hasnyálmirigyben vannak őssejtek, ezek a béta sejtek szaporodni kezdenek, és a hasnyálmirigy inzulin termelő egységei újra termelik az inzulint. Egyes esetekben ez nem általános, egyes típusú cukorbetegek is leszállhatnak az inzulinról, hogyha a feltételeket megteremtik. És akkor most néhány dolgot hadd mondjak el erről a bizonyos homeosztázisról, amit itt az előzőekben már említettem. Ezt a belső egyensúlyt, tetszenek emlékezni, a belső egyensúlyt jelenti, hogy a külső környezeti változások ellenére a szervezet fenntartja ezt a belső egyensúlyát. Gázcsere. Ugye ez a légzéssel kapcsolatos. Szeretném kérdezni, legyen egy kicsit interaktív jellege ennek az előadásnak. Ha valaki egész nap irodában ül, összegörnyedve írkál, és mondjuk nem nagyon szellőztettek, akkor milyen jelenségeket produkál, vagy érzékel önmagán? Ásít. Miért ásít? Kevés a levegő, kevés az oxigén. Nyújtózkodik, kihúzza magát, mert ugye a szervezet, de ez egy ilyen önkéntelen mozdulat, ezt nem tervezi el, hogy ő most ki fog egyenesedni, és mély lélegzetet vesz. A szervezetnek ez a belső kényszere, hogy az oxigén ellátáson javítson. Vízháztartás, szomjúság. Ugye a szervezetnek egy jelzése, hogy dehidratálódunk, kevés a folyadék, és akkor iszunk. Azt mondják különben, hogy amikor már szomjúságot érzünk, az már egy nem kívánatos állapot, gyakorlatilag úgy kellene élnünk, és olyannyira oda kellene figyelnünk az egészséges vízivásra, mint olyanra, hogy a szomjúság ne üthesse fel a fejét. Napi 6-8 pohár vizet meg kellene innunk. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy például a só és a vízfogyasztás milyen módon van egyensúlyban. Ha általában sós ételeket fogyasztunk, akkor visszatartja a vizet. És ezért a visszamarad a víz, megemelkedik a vérnyomás. Mert a sejtek között, a szövetekben ott van a felesleg, nyomja az ereket. Olyan ez, mint amikor a slagot összeszorítom, megnő benne a nyomás. Sokszor olyan rafinált fogyókúrás módszerek vannak, hogy a fogyókúrát voltak éppen vízhajtással produkálják. Nagyon gyorsan le lehet fogyni 6-8 kilót, mert sószegény diétára fogják az illetőt, és mellette valamilyen vízhajtó teját itatnak, és már is rááll a mérlegre, és elájul az eredménytől, mert hú, már lefogytam 6 kilót, de jó. Ha visszatér a légi életmódjához, akkor rögtön visszajön, mert a sejt közötti, szövet közötti állományban újra megjelenik a folyadék, de ne felejtsük el, a vérnyomás is megnő, hogyha túl sokat sózunk. Általában a só az ízfokozó. Ez a nátrium glutamát, ami különböző ilyen, hogy is mondjam, élelmiszerekben megjelenik, ez ízfokozó, minden esetben ízfokozó a nátrium. Ha az ember sózott ételt eszik, vagy több só van benne, mint amúgy a szervezetnek szüksége lenne rá, az ember kívánja. Olyan lesz, mint a kecske, amelyik szereti megnyalni a sót. Egyszer Nyíregyházáról mentem haza, és hát nem volt semmi nálam, semmilyen ennivaló, és hát hosszú volt az út, meg ott se ebédeltem. Bementem egy benzinkúthoz, és vettem ilyen chipset. Megettem. Már a következő benzinkútnál megint be akartam menni, mert úgy hát egyrészt az a chips az nem sokat ér, de ízfokozó van benne, hozzászokást alakít ki rövid távon is, és óriási késztetést éreztem, hogy a következő benzinkútnál vegyek még egyet, és hazáig minden benzinkúthoz betérhettem volna, és vehettem volna a chipset, csak azért, mert ízfokozó volt benne. Amúgy, ha megesszük a krumplit, úgy üresen, só nélkül, akkor azért sokat nem akarunk belőle lenni, nem? És hogyha mondjuk, én nem tudom, kievett már ízesítés nélküli húst. Tehát amit csak megfőztek. Hát az borzalom. Hát annak se íze, se bűz, ahogy mondani szokás. Azért van a húsnak íze, mert fűszerezzük. Azért, mert sütjük. És a hús rostjai között lévő zsír pörkanyagokat képez, és ez az, aminek íze van. És ez az, ami hozzászokást alakít ki, mert voltak éppen mi nem a táplálékra cuppanunk rá, hanem az ízek után sóvárgunk, és főleg, ha ez ízfokozóval elfokozott, akkor még inkább. Na nézzük tovább. Az emberek idős korban, nyilván önök kivételek, de az emberek idősebb korban rettegnek a csontitkulástól. Kihantoltak néhány száz évvel ezelőtt meghalt embereket, akikről nyilvánvaló volt, hogy idős korban haltak meg. és a csontsűrűségük olyan volt, mint a fiataloké. Tehát nem időskori betegség a csontritkulás, hanem életmódbetegség. Azok az emberek, akik normálisan éltek, fizikai munkát végeztek, nem kellett efféle problémákkal számoljanak. Azt mondják, hogy tejet kell inni, és akkor a kálcium bevitel biztosított. Csak azt elfelejtik hozzátenni, hogy miután a tejben sok a fehérje, és a túlzott fehérje fogyasztás a szervezetet elsavasítja, tehát a szervezet, és főleg a vér pH értékét savas irányba tolja el, és a homeosztázis, ugye tudjuk, hogy mi ez, már az előbb említettem, a szervezet belső egyensúlyának a fenntartására irányuló törekvés, akkor egészséges a szervezet, ha 7,365 ezred enyhén lúgos a vér pH értéke. Ha ehhez képest akár savas, akár túlzottan lúgos irányba elmozdul, akkor a szervezet mindent elkövet annak érdekében, hogy ez az állapot fennmaradjon, mert ez az egészség fennmaradásának a feltétele. Kálciummal tudja a szervezet az elsavasodásnak ezt a nem kívánatos folyamatát közömbösíteni, és enyhén bázikus irányba visszaállítani ezt a belső egyensúly állapotot. Honnan veszi a kálciumot? A csontokból. És a modern életforma az az elsavasítás irányába mozdítja el a dolgokat, és a szervezet, miután egészségtelenül élünk, a csontokból veszi a kálciumot, hogy nehogy meghaljunk, miután túlzottan elsavasodott a vérünk. Van a családunkban egy érdekes történet, hát engem tüntet fel meglehetősen rossz színben, mert anyósomat egy 15-20 évvel ezelőtt megöleltem, és hát eltörtek a bordái. Azt mondta anyósomnak a rokona, hogy örülj neki, bezzeg az én vejem engem nem ölelt meg. Na mindegy, anyósom vagy 3 hétig nehezen vett a levegőt, azért, mert porózusak a csontjai. Mert annyi cukrot eszik, meg édes lekvárt, hogy ennyit egy egész család sem fogyaszt. Érdekes módon, hogy ahogy idősödik, már 87. évében van, és állandóan mozog, ezért valamennyire javult a csontállománya. A múltkor ment le a faluba, mondom, hát hogy néz az ki, hogy nem együtt megyünk, mert egy kicsivel később indultam, megpróbáltam utolérni. Nem sikerült. Mondom, futni nem fogok, mert az megalázó, de sietősre vettem én is a lépteimet, nem értem utol. Reggel 6-kor föl kell, napszáltáig kapál. Mondtam neki, mama, ha néhány száz év múlva eltávozik közülünk, a kapát viheti, betesszük. Szóval össze van nőve vele. Egyszerűen, de a lényeg az visszatérve, hogy az egészségtelen életmódnak köszönhetően, a cukorfogyasztásnak, a sok fehérjefogyasztásnak köszönhetően elsavasodunk, és ennek eredményeképpen lép fel a csontritkulás. Egy példa. Például, hogyha az ember mondjuk nagyon sok édességet fogyaszt, és egy kicsit kövérebb a kelleténél, főleg mondjuk a férfiaknál jelenik meg ez a probléma, az alma alakú elhízás, ez a férfiakra jellemző, ez a zsigeri elhízás, tehát itt a belső szervek és a mentőöv vonatkozásában jelenik ez meg. Ez azt jelenti, hogy a sejtekben is meglehetősen nagy a zsírmennyiség. Ennek következménye, hogy a mitokondriumok száma, tehát ezek a kis erőművek, amelyek energiatermelő egységek a sejten belül, ezeknek a száma megkevesbedik, a méretük megnagyobbodik, és vannak a sejt felületén, a sejthártyán úgynevezett inzulinreceptorok. Ezek, hogyha a sejtek egy kicsit elzsírosodtak, ezek az inzulinreceptorok nem működnek. Nem fogadják be a cukrot a vérből, mert hogy nem tudják befogadni az inzulint. Megnövekszik az inzulin mennyisége a vérben, ez óriási éhségérzetet vált ki, minek következtében az ember eszik. hogy eszik, de nem jut be az energia a sejtbe, mert hogy az inzulin receptorok nem működnek, ezért a hasnyálmirigy további inzulin termel. Az éhségérzet fokozódik. De a vérünk egyrészt elsavasodás irányában mozdul el, és még egy dolog. Lehet, hogy én vegetáriánus vagyok, és mondjuk nagyon szeretem az édességet. És a vércukor szintem egy kicsit magasabb. A vércukor a vérben a májat koleszterin termelésre sarkalja. Nem kell nekem állati terméket fogyasztanom. A saját májam termelte koleszterin majd eltömi az ereimet csak azért, mert nem figyeltem oda a normális táplálkozásra. Több édességet fogyasztottam, mint amennyit kellett volna. Nos, nézzük tovább. Például ugye a hőszabályozásról beszéltem, a vérnyomás szabályozása is, például ugye a sóbevitel vagy annak a hiánya kapcsán. Milyen öngyógyító mechanizmusokra figyelhetünk még fel? Megjelenik a gyulladás. A gyulladás az betegség vagy tünet? Tünet. Így van. Tehát a gyulladás nem a gyulladás maga a betegség, hanem öt tünet jelenik meg a gyulladással együtt. Az egyik a pír, a másik a fájdalom, a harmadik a duzzanat, a negyedik a hő, és az ötödik a működési zavar. A láz betegség vagy tünet? Tünet. És mi a megoldás? Csökkentenünk el a lázat mindjárt, hogyha egy kis hőemelkedésünk van, akkor gyerünk. Mondjuk azért itt óvatosan kellene a dolgokra figyelnünk. Most valamiféle influenza járványt hozott haza a feleségem, meg az unokák. A menyem az gyermekorvos, hát ő is hordja ezeket. És egy értekezeten vettem részt, és ott egy jó párat prüszköltem, és alig tudtam elmenni az autómhoz, mert mondom, hogy fogok én beülni, meg hazavezetni. Olyan reszketés jött rám, olyan hidegrázás. És érdekes, hogy én beszoktam lázasodni, ellentétben a feleségemmel, de alig voltam lázas, 37 valamennyi volt. Tehát ezek tünetek, de mondjuk olyan nagy volt a hidegrázás, hogy befűtöttem az autóba, amennyire csak lehetett, aztán nagyjából már tudtam a sávokon belül tartani az autót, mert úgy remszkedtem, hogy félő volt, hogy elhagyom a sávokat. Mondjuk egy nap alatt én túljutottam rajta, a feleségem vagy 3 hétig vacakolt vele, de nem vettem be lázcsillapítót. Nem vettem be, és ha csak lehet, nem veszek be, de ezt nem ajánlom mindenkinek, ez az én mániám. A lázra azért oda kell figyelni, hogyha túl magas, akkor azért komoly károkat okozhat. 39 felé haladva már vegyünk be lázcsillapítót, ha csak nem gondolunk arra, hogy nekünk mondjuk a rák visszaszorítása érdekében lázterápiában kell részesülni. Ne felejtsük el, amikor valaki ilyen jellegű beavatkozáson esik keresztül, akkor ez ellenőrzött körülmények között történik, folyamatosan mérik a lázát, a vérnyomását, és amikor már elviselhetetlenné válik számára, akkor abba hagyják a kezelést. Tehát ezt saját erőből, on your own, ahogy az angol mondaná, nem igazán szabadna kipróbálni. Összegzésül szeretnék annyit elmondani, hogy Seje idézetét újrafogalmazva, hogy egyre többen halnak meg olyan degeneratív jellegű, úgynevezett civilizációs betegségekkel től, amelyekkel szemben a klasszikus orvostudomány tehetetlen. Remélem, hogy az eddig mondottak alapján az a fény az alagút végén már feldereng, hogy nem annyira tehetetlen az orvostudomány vagy az emberi szervezet ezeknek a megjelenésekor. A szervezetben óriási tartalékok vannak, és az egészséges életmódnak, amiről most hosszabb távon önök hallani fognak, az lehetne mondjuk az árszpoétikája. Akkor élek egészségesen, ha a szervezet egészséges működésének a feltételeit biztosítom. És akkor a szervezet majd a saját érdekemben kifejti mindazt, ami egy betegség fellépése kapcsán szükséges. Már csak egy dologra hadd hivatkozzam, mert nyilván nem lehet elmondani mindent ilyen rövid időkeretben. Van egy könyv nálam, az a címe Kína tanulmány. Hogy az életmódnak milyen óriási szerepe van, ezt még röviden hadd próbáljam önökkel érzékeltetni. Chuen Lai neve ismerős, ugye? Akik egy kicsit régebben születtek is tudják, hogy ez Kínának volt a vezetője, a kommunista párt első titkára volt Kínában. Rákos lett, és ugye ilyenkor aztán nagyon fontossá vált az egészségügy, mert hogy érdekelté vált a főtitkár elvtárs, hogy meggyógyuljon. És a világ minden tájáról egészségügyi szakembereket hívtak az országba, és egy különleges kísérletet folytattak le, 650 ezer kínaira kiterjedő kísérletet. Ilyet Magyarországon nem lehetne végrehajtani, alig vagyunk ennyien már lassan. Na szóval ott az ember fogyóeszköz amúgy is, tehát, és különösebben etikai tényezők sem gátolták őket abba, hogy emberekkel kísérletezzenek. Megfigyeltek egy érdekes jelenséget. Általában az átlag kínai nagyon szegény körülmények között él. 1,3 milliárd embert nem lehet jólétben tartani. Egyszerűen ez képtelenség. Tehát ezek nagyon egyszerű körülmények között többnyire zöldségen és gyümölcsön éltek, de miután kicsi a termőterület, ennyi ember eltartására igen erőteljesen felléptek a kórokozókkal, különböző rovarkártevőkkel szemben. Magyarán annyi mérget szórtak ki, hogy más országokban biztos, hogy nem engedték volna. És ez a kutatócsoport azt vizsgálta, hogy ilyen óriási méregterhelés ellenére hogy nem betegek az egyszerű kínaiak. És itt most abba hagynám, és egy újabb dolgot beiktatnánk, aztán majd folytatom. Amerikai mintára meghonosították az amerikai mogyorót. És úgy gondolták, hogy ez a nyugati civilizáció egyik ínyentségét fogja majd a kínai ember számára hozzáférhetővé tenni. Igen ám, de oktalanul csinálták. Ez a bizonyos amerikai mogyoró tárolási problémák miatt nagyon könnyen penészedik. A penész aflatoxint termel. Az aflatoxin súlyosan mérgező, súlyosan rákkeltő, a nyomorult kínai ette a penészes amerikai mogyorót. Tele aflatoxinnal, tehát rákkeltővel. Nem lettek rákosak. És ennek az okát keresték, hogy növényvédőszerek miatt óriási mennyiségű méreg került a szervezetükbe. Ott volt az amerikai mogyoró közvetítette aflatoxin, és nem rákosak. És megalapították, hogy azért, mert az összfehérje bevitelük 5% körüli értéket nem lépte túl. És ez többnyire növényfehérje volt. Azok váltak rákosakká, mert Kínában is van rák, akik jobb anyagi körülmények között éltek, és megengedhették maguknak, hogy nagyobb mennyiségben jussanak hozzá állati fehérjéhez, húshoz, tejtermékhez. A gazdagabbak átlagosan az összkalória bevitel tekintetében mintegy 20%-nyi kalória szükségletüket fedezték fehérjéből. Minimális méreg jelenlétében, de nagyobb mennyiségű állati vagy fehérje együtthatásaként megjelent a rák. És arra a következtetése jutott ez a Colin Campbell nevű kutató, hogy az emberi szervezetnek az egészséges életmód érdekében sem, meg amúgy sem, sincs szüksége nagy mennyiségű fehérjére. A felnőtt ember már felépítette a szervezetét. ha csak nem bodybuilder, tehát nem ilyen izomkolosszus akar lenni, akkor plusz fehérje bevitelre nincs szüksége. Azaz 5% mértékig megjelenő fehérje a táplálékban, az elég arra, hogy a veszteséget pótolja. Ha megemeljük, akár 15%-ra, 10%-ra megnöveljük a rákos elváltozások kialakulásának az esélyét. Mert a méregterhelést azt nem tudjuk kiküszöbölni. Csak zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy engem gyerekkoromban még olyan lekvára letettek, hát előfordult, ha nem csak ezt tettem, baraszlekvárt nagyon szerettem, ugye megjelent a tetején az a ronda, ilyen mohaszerű penész. Anyám evőkanála belenyúlt, kikanyarította, kihajította, a lekvárt megettük. És nem tudta ő sem, meg akkor én sem, hogy az egész lekvárt az aflatoxin, a penész termelte aflatoxin átjárja láthatatlanul, és a penész szálak átszövik az egészet, a tetején látható, de benne van az egészben. Egyrészt a penész termelte méreg, és maga a penész is. Tehát egyetlen megoldás van, üvegestől átadni az enyészetnek. Csak azért mondom, hogy egy terheléstől, legalább egy ilyen méreg terheléstől megszabadulunk. De van még egy-két dolog, amit elmondanék. Aztán a többieket, a többi dolgot majd utánam jövök. Mielőtt önök kérdésként feltennék nekem, hogy akkor mit csináljunk a mérgekkel, nem tudjuk kiküszöbölni őket, és mégsem vagyunk olyan óriási kockázatnak kitéve, mert. Amerikában végeztek egy kísérletet, nem kifejezetten a kísérletedés szándékával, de mégis vizsgálatok kapcsán bizonyos következtetésekig eljutottak. Kaliforniában van egy tó, úgy hívják, hogy Clear Lake, lefordítva ez a tiszta tó. Olyannyira tiszta a vize, hogy szinte párját ritkítja. Tudni kell, hogy Amerikában, Alaszkában, magas hegységek régióiban is olyan fertőzöttek a pisztrángok és a lazacok, hogy már emberi fogyasztásra alkalmatlanok, mert olyan sok kártékony anyag van a vizekben, a lazacok pedig a tengerekből úsznak fel, és a tengerek bizonyos területein az ipari szennyeződés, a tengerben lévő ipari szennyeződés olyan mértékű, hogy eleve fertőzötté teszi a halak húsát, de nem ez a lényeg, a tisztatónál tartottunk. Vonza ez a tisztató a kirándulni vágyókat, pecázni, horgászni vágyókat, nagyon sok ilyen kis hétvégi ház épült ott a környéken. Általában az amerikaiak nagyon sokat tesznek azért, hogy a polgáraik jól érezzék magukat. Egy ilyen környezetben nagyon sok a szúnyog. És miután ugye azt akarják az amerikai közigazgatási és közegészségügyi szervek, hogy az emberek ott jól érzik magukat, ezért rendszeresen szúnyogírtást végeztek. Megvizsgálták, hogy néhány ilyen szúnyogírtás következtében mennyire fertőzött a tóvize. Méréseket végeztek, megalapították, hogy minden egy milliomodik csepp méreg. Ez még olyan higítás, hogy ezt nyugodtan lehet inni. Én fürödtem a Michigan tóban, de aztán gyorsan kászálottam belőle, mert közben elolvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy a Michigan tó, több száz méter mély tó, óriási a víztömeg benne, és a fenekéről, a Michigan tó fenekéről vett üledéket rákentek egér bőrére, elrákosodott, pedig hihetetlen víztömeg. Na mondom, akkor én inkább csak nézelődök. Visszatérve a tisztatóhoz. Megvizsgálták a növényeket, és rájöttek a vizsgálat eredményeképpen, hogy a vízben lévő méreg koncentrációhoz képest a növényekben a vízhez képest 500-szoros. Megvizsgálták a növényevő halakat. 2500-szoros volt a halak húsában a méregterhelés, mert hogy haladunk fölfelé a táplálkozási láncon, mindig nagyobb koncentrációban van jelen a méreg. és ugye a növényevő halakat fogyasztó emberről akkor már ne is beszéljünk. Tehát közvetett mérték módon mégis tudunk védekezni. Nem tudjuk kiküszöbölni a mérgeket, de ha növényeket fogyasztunk, akkor a koncentráció kevesebb. Mondhatnák önök, hogy mérgezett a répa, mérgezett az eller, mérgezett minden. Igen ám, de mégis mi a megoldás? Ahhoz, hogy egy kiló marhahús termelődjön, ahhoz az állatnak 40 kiló zöldséget kell megennie. 40 kiló zöldségnek megfelelő méreg kerül abba az 1 kiló marhahúsba. 1 kiló marhahúst, amikor én sportolni jártam, simán megettem egy gyűjtőhelyemben, tehát 40 kiló zöldségnek megfelelő mérget vettem magamhoz. Nem tudnék megenni 40 kiló zöldséget egy gyűjtőhelyemben. Egy kilót sem, mert ugye a benne lévő rostanyag miatt stb. Az ember nem képes erre. Tehát ha növényi táplálékon vagyunk, kedvezőbbek a feltételek, mint hogyha húst fogyasztanánk. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá. A szervezet védekezés öngyógyító mechanizmusaival kapcsolatban el lehet mondani azt is, hogy van egy különleges képességünk. Tudunk méregteleníteni. Ha például 3-4 napig böjtölünk, és csak vizet iszunk, mondjuk a negyedik nap elmegyünk reggel a kisebbik dolgunkra, és visszanézünk, akkor olyan dolgot tapasztalunk, mintha barna sör távozott volna tőlünk. Mert addigra a szervezet úgy csoportosítja a belső képességeit, erőit, hogy elkezdi kitakarítani önmagát. És akkor büdös, és csíp, és sötét színű. Még nagy mennyiségű folyadékbevitel ellenére is. Biztos ismerős önök előtt ez a Paul Bragg név. Patricia és Paul Bragg írt egy könyvet, itt Magyarországon is lehetett kapni, a Bőj csodája címmel. És ő két történetet mesél el, ezzel próbálnám összegezni a mondani valómat. Kísérletet ajánlott az egyetemistáknak, hogy menjenek el együtt a halálvölgybe, nagyon meleg van ott, tegyenek meg 50 kilométer gyalog, ő egy kis palack vizet visz magával, miközben az egyetemistákat kísérleti autó, ami fel van szerelve étellel, üdítőitallal és mindennel. Az egyetemisták többsége nem tudta végig járni ezt az 50 kilométeres utat ilyen kedvezőtlen feltételek között. A bácsi 85 évesen visszafelé is megtette az utat. Mert ugye a szervezet, hogyha egészségtelenül él, akkor óriási terheket kell viseljen, akkor az állóképessége is nagyon gyarló. A bácsi ugye nagyon régen született. Azokban az időkben, amikor a gyógyszerek többségében higgany származékok voltak. És egy ilyen 10 napos vagy 5 napos böjt után elment evezni, és borzalmas hasgörcse támadt. Gyorsan kievezett a partra, eltűnt a bokrok között, elvégezte a dolgát, és visszanézett, és látható volt abban a maszatban, ami elment tőle, a higany. Tehát a szervezet lerakja, különböző depókat hoz létre, amitől igyekszik aztán, ha a feltételeket megteremtjük, igyekszik megszabadulni. Vannak cisztáink, vannak miomáink, vannak különböző lerakatok, és ha egészségesen élünk, ezeket a szervezet eltünteti, kitakarítja. Mert hogy vannak öngyógyító mechanizmusok, és az egészséges életmód az nem divat, hanem egyetlen célja van, hogy a szervezetnek, a szervezetünkben meglévő öngyógyító mechanizmusokat hagyja működni, pontosabban teremtse meg, vagy megteremti a működésnek, az öngyógyításnak ezeket a feltételeit. És hogy melyek ezek a feltételek, ismétlen március 13-án majd megtetszenek hallgatni. Ez volt a bevezetés, megpróbáltam az egészséges életmód filozófiáját önök előtt néhány rövid kis gondolat jegyében megfogalmazni, és akkor most átadnám önöknek a szót. Van-e kérdés? Szeretné-e valaki valamivel kiegészíteni?